Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mongatil, a vendégünk pedig a stúdióban Csaba László közgazdász egyetemi tanár. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ma újabb 0,5 százalékponttot vágott a jegybank az alapkamatból, így holnaptól 6,5 százalék lesz az alapkamat. Az elemzők azt mondják, hogy az év végéig még további enyhítés várható, de már így is a 2006 májusi szinten áll az alapkamat. De mit jelez ez a magyar gazdaságról, vagy az ország finanszírozhatóságáról, hogy a jegybank sorozatban képes volt csökkenteni a jegybanki alapkamatot?
Azt gondolom, hogy az első és legfontosabb dolog, hogy a világban a kamatszint igen alacsony, és a Egyesült Államok bankja is, meg a japán jegybank is, meg a angol bank is, meg hát nem utolsó sorban számunkra meghatározó Európai Központi Bank, az visszatartotta magát a kamatemeléstől, tehát egyelőre még csak a ausztrál bank emelt kamatot. Ez azt jelenti, hogy a világban a visszaeséstől való félelem továbbra is fönnáll, és az a meggyőződés van túlsúlyban, hogy hát ezzel a laza pénzpolitikával lehet a visszaesés ütemét lassítani, és hogy hiába vannak a gazdaságban már fellendülésre utaló jelek, a világgazdaságban, nem a magyar gazdaságban, tehát az erről vezet, 2/4 évben növekedett a japán gazdaság, amerikai 2/4 évben növekedett, és hogy hát ez nem elég ahhoz. Na most, ha a világban a kamatszint a nullához közelít, akkor ami 6,5 százalékunk még mindig meglehetősen magas. Ez az első és meghatározó tényező.
A nemzetközi pénzügyi környezet nagyon kedvező ilyen szempontból Magyarország számára.
Tehát, igen, tehát teret ad a csökkentésnek. A másik megfontolás az nyilvánvalóan az, hogy az infláció, az előretekintő infláció, tehát ami a jövő évi és 2011-es várakozásokat tartalmazó infláció, az kisebb a vártnál. A Nemzeti Banknak most jelent meg az inflációs jelentése, és abban egy korábbinál kisebb mértékű inflációval számolnak. Ugye ebben az esetben ugye ez azt lehet mondani, hogy hát a csökkenő inflációhoz egy csökkenő kamatpálya tartozhat, mert hogy ugye a csökkenő infláció miatt ugyanakkor a reál kamatot kisebb névleges kamattal lehet elérni, ez pedig együttesen egy üzenet a vállalkozók számára, hogy most már érdemes fölvenni forintban is hiteleket, és lehet élénkíteni a gazdaságot. És persze a történethez hozzátartozik az, hogy a magyar gazdaság eltérően az amerikai, az angol gazdaságtól nem kamatérzékeny, tehát a nagy vállalataink azok nyugaton finanszírozzák magukat, a mikro és kis vállalataink meg nem vesznek föl hitelt. A lakosság, amit fölvett, az bánja, mint a kutya, amely 9-et körkezett, tehát ennek a mechanizmusnak, amit a tankönyvekből ismerünk és tanítunk, azért a hatásosság a magyar viszonyok között kicsi, de az kétségtelen, hogy az elmúlt a felsorolt összefüggések alkalmat adnak a kamatszint csökkentésére, és hát ez bizonyos fokig egy üzenet a nemzetközi pénzpiac felé, hogy mi azt gondoljuk, hogy egy alacsonyabb kamatszinten is fognak bennünket finanszírozni.
De mit árul el az ország finanszírozhatóságáról az, hogy hát csökken a jegybanki alapkamatszint, de csökkennek a hozamszintek is, tehát a nemzetközi pénzpiacok bizalma úgy tűnik, hogy töretlen Magyarországgal kapcsolatban.
Hát ez így értelem, hogy töretlen erős visszatérőben van, és hogy van esély arra, hogy a magyar gazdaság finanszírozását növekvő mértékben a piacról oldjuk meg, és hogy ez ne legyen olyan eszementen drága, mint ami az elmúlt egy évben jellemző volt, ezeket jelzi. Most minden ilyen megállapítást nagyon óvatosan lehet és célszerű megfogalmazni, mert nem csak lehet, de semmi sem biztos. Ugye a piacok, igen, nagyfokú az idegesség, azért azt látjuk, hogy a tőzsdék javulása az megállt a kamatok emelésétől, amire sokféle szempontból szükség lenne, mondjuk azért, hogy az Egyesült Államok és az Európai Jegybank visszanyerje a monetáris politikai eszközt. Ugye ahhoz nem lehet nulla szinten tartani, vagy nulla közeli szinten tartani a kamatot, hanem emelni kellene. Ezt azért nem merik meglépni, ami azt mutatja, hogy nagyfokú a világgazdaságban a bizonytalanság, és emiatt a mi lépéseinkben én azt gondolom, hogy egy igen nagyfokú óvatosság indokolt, és hát az a fajta beszéd, amit az elemzők körében elterjedt, hogy csak a magyar gazdaság adataiból indulnak ki, vagy csak a magyar infláció és kamat együtt mozgásából, vagy annak az euróhoz képesti arányából indulnak ki, ez nagyon nagy fokú leegyszerűsítés, mert ebben nem jelenik meg az a bizonytalanság, ami nálunk a gazdasági teljesítmény alacsony színvonalából és a föllendülésnek a távolra tolódásából adódik.
És az egészben egy ilyen viszonylagosság látható, hogy pár hónappal ezelőtthöz képest, vagy fél évvel ezelőtthöz képest valóban sokkal jobbak Magyarország pénzügyi adatai, de a nagy kérdés, hogy a gazdasági kilátásai milyenek.
Hát és az, hogy mi történik akkor, hogyha megindul a gazdasági növekedés, mert azért ne felejtjük el, hogy mi most a vasárnapi zárva tartásból élünk, tehát ezek a külső finanszírozásnak az adatai azért kedvezőek, mert a magyar gazdaság visszaesésben van, és ehhez képest ugye az a meglepő, hogy egyáltalán van még fizetési mérlökhiány, az a meglepő, hogy egyáltalán az infláció még azért az Európai Központi Bank által célul kitűzött értéknek több mint a duplája az idén is, hát azért itt méretes elmaradásaink vannak, és nem kell ahhoz azért béljósnak lenni, és nem kell egy nagyon pessimista beállítottságú lénynek se lenni, hogy azt gondoljuk, hogy ha megindul a gazdasági növekedés, akkor azért egyre többen érzik úgy, hogy hát van tere az áremeléseknek, és ezt nem nagyon fogja semmi se vissza, különösen a kamatszínvonal alacsony, és a várakozások bizonytalanok, tehát én azért azt gondolnám, hogy hát igen, örülni kell, hogy a pénzügyi mutatóink javulnak, ezt el kell ismerni, de azért látni kell, hogy egy esetleges gazdasági fellendülés esetén ezek a mutatók pillanatok alatt elromlanak, mert itt nem egy szerkezeti javulás van, hanem egy a lassulásból adódó hát átmeneti javulás.
És milyen következtetések szűrhetők le azokból a hírekből, hogy Magyarország nem veszi föl a következő valuta alap várt hitelrészletet, tehát ezt a hitelrészletet is megőrzi a későbbiekre. Ez jelzi-e azt, hogy Magyarország nagyobb ütemben vagy nagyobb lépteket térhet vissza a piaci finanszírozásra, de egyáltalán mi szűrhető le ezekből a hírekből?
Itt egy lélektani játszma folyik, és én azt gondolom, hogy e tekintetben a bajnai kormány helyesen tette, hogy megtette ezt a kijelentést, akár be tudja tartani, akár nem, mert ez a befektetők számára megnyugtató, mert azt jelenti, hogy a kormány úgy ítéli meg a helyzetet a jegybanka egyetértésben, hogy a piacról lesz elég pénz. Méghozzá csökkenő kamatszint mellett ez azért azt jelenti, hogy az irántunk táplált bizalom az visszatérőben van. Az is jó politikailag, hogy a kormány elhárítja maga fölül azt a vádat, amit ugye sokszor megfogalmaztak vele szemben, hogy lesöpri a padlást, és egy nullára kivéreztetett költségvetést ad át az utódjának, tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez helyes és előremutató. Hát annál is inkább, mert azt gondolnám, hogy most az elég kedvezőtlen feltételek mellett kapnánk újabb hiteleket, további megszorításokat, illetve előírásokat tartalmazna egy ilyen esetleges megállapodás. Tehát az ettől való tartózkodás az annak a jele, hogy hát mi már valahogy visszatérőben vagyunk a normális működésben, még nem tértünk vissza, de arra felé haladunk. Most a következő hetekben és hónapokban azt kell megfigyelni, hogy a piac visszaigazolja ezt a bátorságot. Ha visszaigazolja, akkor bejött. Ha nem igazolja vissza, hát akkor is meg kellett próbálni.
Ezt a forint árfolyamából láthatjuk leginkább, hogy beigazolódott vagy sem?
Hát részint a forint árfolyamából látjuk a legközvetlenebbül, de hát abból, hogy lejegyzik-e a magyar állampapírokat, annyit és olyan feltételekkel, amennyit és amilyen feltételek mellett az Államadósság Kezelő Központ kibocsát, ugye egy évvel ezelőtt nem történt semmi drámai, önmagában véve a magyar gazdaság önmagához képest nem változott meg, ahogy mondják, a befektetői étvágy változott meg, és nem voltak hajlandók olyan áron és annyit lejegyezni, amilyen áron és amennyit szeretünk volna kibocsátani. Tehát ezt tesztelni kell, ki kell próbálni, és ha sikerül, akkor fogjuk tudni megmondani, de erre a kérdésre igazából mindig csak utólag lehet válaszolni. Tehát most már sikerült, most már túléltük, most már áthúztunk a folyón, akkor elmondhatjuk, hogy nem fulladtunk bele, de addig mindig fönnáll a veszély, hogy jön egy nagy fordulat, jön egy hír, jön egy hangulati változás, és akkor ez a dolog megváltozhat. Tehát én emiatt azt gondolnám, hogy nagyon óvatosan kell ezzel bánni, és hát nyilván minél inkább lesz az országnak majd valamifajta középtávú gazdaságpolitikai terve, ami komolyan vehető, ami meg felsorakozik mindenki, vagy a túlnyomó többség, hát annál nagyobb az esélye, hogy az majd finanszírozható lesz. De hát odáig is el kell jutni, és most ebben a kényes szakaszban vagyunk, és egy lépést tettünk előre, amit a forint árfolyamban is látunk, hogy nem következett az be, amit sokan mondtak, hogy a forint árfolyama összeomlik, hogy csak időkérdése, és itt mindenféle olyan számokat mondtak, ami a régi árfolyam sávban, ami 232 és 324 forint között volt, hogy ezen túlmutató korábban erősödés, most gyengülés következett volna be. Szögezzük le, nem következett be. Ez önmagában véve jelzi, hogy a magyar gazdaság egészséges, hogy itt nem csak a másfél millió devizahitelesről van szó, hanem az ország egészéről és a 10 millió ember kiszámítható gazdálkodásáról. Ez úgy tűnik, hogy ez a dolog, ez most helyére kerül, és meg tudjuk ezt oldani. Nem utolsó sorban azért mondanám, hogy ha valaki az EU bevezetésén gondolkodik, akár 2014-es távlattal, akkor azért azt nem lehet úgy kezdeni, hogy előbb csinálunk egy nagy valuta leértékelést, és aztán majd meglátjuk, hogy a piac mit szól hozzá, hanem most kell a bizalmat megalapozni, tehát az idei évben, meg a jövő év első, meg második felében.
Ebben a folyamatban milyen szerepet játszik az idei évi költségvetés teljesítése, ami nagyjából biztosítottnak látszik az eddigi kormányzati kijelentések alapján, és a jövő évi költségvetés, amivel kapcsolatban jóval több a kérdőjel, nagyon szélsőséges értékelések vannak azzal kapcsolatban, hogy mennyire tartható a jövő évi költségvetés.
Hát ezt a játszmát azért a demokratikus választások megindulása óta minden alkalommal eljátszották, 90 óta. Nem akarok egy hosszú egyetemi előadást tartani.
Mármint a választási költségvetés.
Hogy a 90-ben, 94, 98 és a többi, tehát 2006-ban is úgy volt, hogy 2005-ben egy egész jó kis eredmény volt, és akkor lehetett a 2005 évi jó eredmény alapján a 2006-ra egy 4-4,5%-os deficitet tervezni, ami viszonylag hamar, aztán 7, aztán 7,5, 8,5, majd beavatkozás nélkül 11% lett volna, és a végén lett 9,2. Tehát én azt gondolom, hogy igen, meg lennék lepődve mindazok alapján, amit a költségvetéshez nálam jobban értők eddig mondtak, hogy ha az idei jó eredménynek nem az lenne az egyik velejárója, hogy kifizetéseket áttolnak a következő évre, hogy bizonyos kérdéseket nem most oldanak meg, hanem utóbb oldanak meg, és hát nem beszélve arról a bizonytalanságról, ami hát mindig is jellemezte a magyar gazdaságot, hogy amikor gyors volt a növekedés, akkor sem nőttek olyan arányban az állami bevételek, mint amennyi a GDP növekedése volt. Tehát amikor az összteljesítmény nőtt 4%, az állami bevételek nőttek 2%-kal, vagy 2,5-el. Most ugye arra vagyunk büszkék, hogy 2 év alatt a visszaesés mértéke 7% lesz, erre is lehet büszkének lenni, másoknál plusz 7, nálunk mínusz 7. Ami azt jelenti, hogy körülbelül 2014-re érjük el azt a szintet, amit már 2005-ben egyszer elértünk. Ebben a helyzetben, hát ugye, ha visszaesik a gazdaság, akkor mitől is lennének állami bevételek? A megszűnő cégek fognak adót fizetni, a elbocsátott emberektől fognak adót levonni. Tehát én azt gondolom, hogy persze a papír türelmes, a számítógép képernyője még inkább, de hogy itt túl vannak tervezve az adóbevételek, hogy nem számolnak így a visszaesésből adódó bizonytalanságokkal, hogy számos olyan terület van, ahol az ember úgy eltöpreng, hogy vajon tényleg kevesebből kijön-e mindenki az árvaháztól egészen a rendőrségig, mert nem szoktak kijönni kevesebből, és így szokott az létrejönni, hogy amikor jön egy új kormány, akkor azon túlmenően bevallja, hogy a kassa üres, akkor hát működési költségekkel is és igényekkel is szembesül, és ezek jelentős részét azért nem tudja visszautasítani, ezek az igényeket törvények alapozzák meg. Hát ha fönn kell tartani a az önkormányzatot és az önkormányzatnak az iskolát és a központnak a rendőrséget, akkor ennek a költségeit azt mindenképpen állni kell.
Igen, csak nem vagyunk olyan helyzetben, mint 2005-ben vagy 2003-ban. Milyen mozgástere van ebből a szempontból a következő bármilyen színezetű kormánynak? Tehát az ellenzéki oldalról azért elhangzik az, amit ön mond, hogy a következő választások után bizony el fog érkezni a kénytelen szembenézés időszak a valós számokkal, és ezt kifelé is tudatosít. Kell, de milyen mozgástér van valuta alappal a nemzetközi finanszírozókkal szemben?
Hát mozgástér mindig van, tehát azt nem gondolnám, hogy azt lehetne mondani, hogy semmilyen mozgástér nincsen, mert az irreális. Mindig mindent újra lehet tárgyalni, ahol emberek vannak, és ahol még fönnáll a beszélő viszony a valuta alappal, az Európai Bizottsággal és a Világbanka fönnáll a beszélő viszony, tehát lehet tárgyalni. Ugye a magyar kiinduló helyzet a 2009-es adatok tekintetében elfogadható, ugye a mi adósságállományunk az ugye megközelíti a bruttó hazai termék 80%-át az államadóssága, ez megfelel az Európai Unió átlagának, a mi deficitünk, ez a 3,9%, ez a Európában az egyik legkisebb érték.
A válság ilyen értelemben segíti Magyarország megítélését, legalábbis az adatok szempontjából.
Hát ebben a helyzetben, ha most a következő évben a tervezetnél egy nagyobb hiány áll elő, ilyen-olyan okoknál fogva, de az nem egy költekezés miatt van, hanem amit elmondtam, bevallanak tételeket, meg reálisan kimutatnak áthúzódó mozzanatokat, meg ilyesmit, akkor azért az egy lényegesen nagyobb hiány lesz egy olyan évben, amikor azért már nem akkorák lesznek a hiányok jövőre, mint az idén, mert azért azt most már Obama elnök is fölismerte, és mindenki más is, tehát ezt most már nem csak a bankárok mondják, hogy ilyen mértékű adósságcsinálás, ekkora deficiteknek a tolerálása, ami eddig volt, azért ez nem fog tovább menni. Vagyis a jövő évben ugye az a furcsa helyzet van, hogy egy jó kiinduló helyzetről egy rosszabb lesz, miközben a világban a mutatók javulnak, tehát a mi relatív megítélésünk az romlik, és emiatt gondolnám, hogy kicsi a mozgástér, mert hát, hogy nincs növekedés. Tehát ha a gazdaságban nincs növekedés, akkor nincs bevétel, viszont adósság az olyan 4,5%-ot elvisz a bruttó hazai termékből, az azt jelenti, hogy ekkora többletet kellene költségvetésben létrehozni ahhoz, hogy egyensúly legyen. Ugye ezt nem lehet az országon belül felhasználni, ez eleve ugye egy nagyon-nagyon szűk mesdjére szorítja azokat az elképzeléseket, hogy most itten óriási beruházások indulnának, és hogy én azt gondolnám, hogy költségvetési oldalról nem igen van ilyen mozgástér. Olyan mozgástér van, hogy egy új program meghirdetésének a kapcsán, ha az hiteles, ha az mértékeiben felfogható, elfogadható, hihető, akkor erre lehet pénzt kapni a piacról, és ha kapunk pénzt a piacról, nem kell annyit megtakarítani, mint hogyha minden fillért magunknak kell kiizzadnunk, ugyanúgy, mint a háztartásnál.
Tehát... És ez érvényes a valuta alapra is, tehát a valuta alappal is le lehet ülni, úgy tárgyalni, legalábbis ellenzéki oldalon ezeket a nyilatkozatokat, vagy ezeket a jóslatokat lehet hallani, hogy ha egy értelmes, több évre szóló programról tud tárgyalni a következő kormány a nemzetközi pénzügyi befektetőkkel és a valuta alappal, akkor a hiány mértéke módosítható, főleg, hogyha meg tudja indokolni a kormány, hogy miért van szükség erre vagy arra.
Ez most nagyon lényeges volt, hogy úgy fogalmazunk, ahogy az előbb szerkesztők fogalmazott, mert ugye azt hallottuk eddig, hogy a hiánycélról akarnak tárgyalni. Hiánycélról nem lehet tárgyalni, az megvan a készenléti hitel megállapodásban. Arról lehet tárgyalni, hogy egy új gazdaságpolitikának mindenféle mutatói vannak, és a 7., vagy 8., vagy 10. mutató az a hiánycél is lehet, sok minden egyéb mellett. És én azt gondolom, ezt hallottam Strauss-Kahn úrtól is személyes konzultáción, és hát lehet látni a valuta alap hihetetlen nagy mennyiségű publikációjában, hogy ők a egyfajta hát kereslet élénkítéstől, egyfajta lazítástól nem zárkóznak el, tehát elmúlt az az időszak, ami 2 évtizede volt, hogy a legkeményebben behajtották, és hogy velünk akarnának példát statuálni, de a lényeg, hogy nem a számokról, a programról kell alkudozni, nagyon hitelesen, nagyon jelentős elköteleződéssel, és a program tekintetben nem ilyen általános kijelentések, hogy ha lesz kedvem, akkor holnap megiszom egy kávét, hanem konkrét üzleti terv értelmében beszélnék itt a programról, ahol számok, mértékek, intézkedések vannak, és a mai tapasztalat szerint a valuta alap ezekben a dolgokban sokkal kevésbé doktriner, sokkal kevésbé merev, mint ezelőtt 20 évvel volt.
A valuta alapnak is érdeke azt felmutatni, hogy Magyarország sikeres egy ilyen programmal, és ilyen értelemben talán más, mint a környező országok vagy a régióban. Itt ott azért hallani híreket arról, hogy Romániától Ukrajnáig gondok vannak a valuta alappal való együttműködésben.
Hát emiatt én azt hinném, hogy ezt a jelenlegi együttműködést ezt fönn kell tartani. Ugye ahogy a magánéletben is, ha az embernek van egy gondja, és a hitelezőjével beszélő viszonyban van, vagy a szomszédjával, vagy bárkivel, akivel gondja van, beszélő viszonyban van, akkor meg tudják tárgyalni ezt a kérdést. Ha nem vagyunk beszélő viszonyban, ha haragszom rád, ha üzengetés van a sajton keresztül, tehát mondjuk itt a bizonyos lapok azt üzenik, hogy mit nekünk Hekuba, jó, meg Eburafakó, és más esetben pedig a Valuta Alap és az Európai Bizottság viszonylag alacsony beosztású hivatalnokai üzengetnek a jövendő magyar kormánynak, hogy ők mit tolerálnak és mit nem tolerálnak, még mielőtt ez a kormány megalakult volna. Ez a haragszom rádnak a hangvétele, amit sürgősen és mindkét oldalról abba kell hagyni. Helyre kell állítani, meg kell őrizni a beszélő viszonyt, és annak keretében lehet komoly dolgokról, mértékekről és intézkedésekről egyezkedni, aminek lehet egyik velejárója, hogy ők a számok tekintetében is valami fajta nagyvonalúságot tanúsítanak, de az soha semmi nincsen ingyen. Ugye azt tudjuk, hogy ha a hitelező nagyvonalúságot tanúsít, akkor nekünk többet kell visszafizetni, ugye a lakáshitelnél, vagy bármi egyébnél, autóhitelnél. Tehát azért azt látni kell, hogy milyen messzire akarunk elmenni. Ezért gondolnám, hogy azért eljött az ideje annak, hogy egy jelenleginél távlatosabb gazdaságpolitikát kellene kialakítani, ha tetszik egy új konvergencia programot, ha tetszik euróbevezetési határidőt, amiben számuk mértékek vannak, hogy költségvetés, bevételi kiadási oldal mit kell csinálni, hogy ehhez milyen adó van, ehhez milyen szerkezeti reformok illeszkednek, ehhez milyen makrogazdasági pálya adódik, és annak a részeként gondolnám, hogy lehet és kell is a valuta alappal, a Világbankkal és az Európai Bizottsággal a feltételekről alkudozni.
Vendégünk Csaba László közgazdász, egyetemi tanár, hamarosan folytatjuk.